drága mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, hogy összejöhettünk ma itt a te fiad Jézus Krisztusnak a nevében. És egy szívvel, egy akarattal figyelhetünk a te igédre, tanulhatunk tőled, gondolkodhatunk, elmélkedhetünk rólad. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket a Szent Szellemed által. Csiszolsz, faragsz, készítesz, munkálkodsz, hogy aztán mindannyian együtt ragyogjunk Jézus Krisztusban. Dicsérjük téged ezért, és magasztalunk, és kérünk téged, hogy légy itt velünk, hogy megígérted, és áld meg ezt az alkalmat. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Van egy üzenetem. A feleségem szerint ez nem fog tetszeni nektek. Vele már megosztottam. Kiszedte belőlem. Nem akartam elmondani neki, de kiszedte. De aztán arra gondoltam, hogy Jézusnak is sok olyan üzenete volt, ami nem tetszett az embereknek. Aztán a végén keresztre is veszítették. Tehát értem. Ez rendben van. Nem? Mi? Nem? Mi? De ahogy engem nem fogtok? Azt mondod? De egyébként Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, amikor az emberek minden jót mondanak rólatok. Mert a hamis prófétákat is dicsérték. Tehát, ha néha van egy ilyen üzenet, az belefér. Igazából a Judit ikletett meg erre az üzenetre. Igen. A múltkori kérdése a Juditnak, hogy van az, hogy Jézus azt mondta, hogy aki az ekeszalvára teszi a kezét, de hátra tekint, az nem méltó hozzám. Ez az, ami megütletett. Lukás 14-ből fogunk olvasni. Jézusnak alapvetően volt három üzenete. Sok több üzenete is volt, de alapvetően három üzenete volt. Az első, gyertek én hozzám. Ez egy nagyon, nagyon erőteljes üzenete volt Jézusnak, hogy gyertek én hozzám. És ez nem csak egy jó tanács volt igazából, hanem azt mondja Pál, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézte. De most minden embernek azt parancsolja, hogy térjenek meg. Tehát ez nem egy jó tanács, hogy gyertek én hozzám. Jézus azt mondta, felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Gyertek én hozzám, ez az üdvösség, ami teljes mértékben ingyenes. A feltétele az a hit. Azt mondja Pál, hogy a szívedben hiszed, száddal megvallod, megmenekülsz, üdvözülsz. Tehát az üdvösségnek a feltétele az a hit, teljesen ingyen van, de nem volt olcsó. Nekünk ingyen van, de Jézus nagyon nagy árat fizetett. Aztán a másik üzenete, ami Jézusnak volt, az pedig, kövessetek engem. Ez egy másik üzenet. Ez már a tanítványságról szól. És ma erre szeretnék igazából összpontosítani. Aztán volt egy harmadik is, hogy menjetek. Ugye, gyertek én hozzám, kövessetek engem, és aztán menjetek a világ minden részére, és tegyetek tanítványokká. Most ezt az első kettőt kihagyjuk, és csak a kövessetek engemre fogunk koncentrálni. Kíváncsi lennék, hogy hányan gondoljátok azt a szívetekbe, hogy ti tanítványok vagytok. Ugye egyébként a tanítvány maga a szó tanulást jelent. Valaki, aki tanul, de ennél többet jelent. Mert elmész egy egyetemre és tanulhatsz, és egy professzornak a tanítványa vagy. És tanulsz a professzortól. Egy tanítvány tanul Jézustól, de olyanná is válik, mint a mestere. És nektek mindannyiatoknak megvan a gondolatotok arra, hogy mit jelent az, hogy tanítványnak lenni. De én most arról szeretnék beszélni, hogy Jézus mit gondol erről. És ez sokszor, amit Jézus gondol, vagy mondott erről, az ugye az az igazság, és ez annyira radikális igazából, hogy szerintem bele se fér a mi világképzetünkbe. Tehát annyira sokkoló igazából, ha meglátjuk azt, hogy Jézus mit mond arról, hogy ki az, aki lehet tanítvány. Mi a tanítványságnak a kritériumai. Nincs egyébként egy olcsó út. Nincs egy olcsó út. A tanítványságnak nagyon magas az ára, igazából. Lukás 14-ben történt, Lukás 14-25, megy vala pedig ővele nagy sokasság, és megfordulva mondja azoknak, csak képzeld el ezt a szituációt, nagy sokasság. Ugye Jézus körül gyakran volt nagy sokasság. Követték őt. Ez itt most. Nem leszek egyébként hosszú, inkább utána. Szerintem egyébként ez egy olyan téma, ami indulatokat fog felébreszteni. Most ez egy nagyon jó beszélgető téma lesz utána. Én nem azt mondom, hogy én tudom a tutit a frankot, én azt mondom, amit itt olvasok. Én csak azt fogom mondani, amit én ebből kiolvasok. 5-15. És képzeljétek el ezt a nagy sokaságot, ami követi Jézust. Most én elképzeltem, hogy ha mondjuk nem Jézus lenne, akit követnek, hanem különböző nagynevű pásztorok ma a világban, vagy akik voltak régen, és gondoljatok bármilyen névre, hogy ha azok megfordultak volna, mit mondtak volna ennek a nagy sokaságnak? Ugye nagyon gyakran felhigítják az evangéliumnak az üzenetét, csak azért, hogy megtartsák a sokasságot. Szerintem lettek volna olyanok is, akik ott helyben tizedet szedtek volna. Megfordulnak, tudod, és azt mondják, itt az ideje a tizedszedésnek. De Jézus nem ezt tette. Tehát Jézusnak az üzenete, ennek igazából, amit Jézus csinál, hogy mint amit Isten csinált Gedeon hadseregével, igazából, hogy Isten azt mondja, ez túl sok. Jézus elkezdi megtisztítani, mert ő nem akar olcsó követőket igazából, hanem igazi követőket akar. Szóval így kezdi, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekét, gyermekeit, fitesvéret, nőtesvéreit, sőt, még a maga lelkét is. Nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Egyszer Tózért megkérdezték arról, hogy mit jelent fölvenni a keresztet. Tudjátok ki Tózi? Azt mondta három dolgot. Aki keresztre van feszítve, csak előre néz. Második. Nem megy vissza. Mert már halott a világnak. Nincs visszaút. A harmadik pedig. Nincs több terve. Nincs több terve. Nincs több terve. Nincs több terve. Nincs saját terve a jövő. Nincs terve tovább. Ő utána parancsot hajt végre. Ő utána engedelmeskedik. Adrian Rogers azt mondta, hogy mikor valaki fölveszi a keresztjét, és úgy dönt, hogy Jézus Krisztus teljesen odaszánt tanítványa lesz, ez az utolsó függetlenül meghozott döntése. Gondolkozzatok ezen el, hogyha valaki úgy dönt, hogy Jézus Krisztusnak az odaszánt tanítványa lesz, és itt nem üdvösségről van szó, tehát, hanem tanítványságról, ne keverjük össze a kettőt. Az volt az utolsó független döntése, amit ebben az életben meghozott. Utána nincs több független döntés. Nincs több saját akarat. Egyébként pedig Jézus azt mondta, hogy senki nem beszél az életem, én teszem le, tehát én veszem önként fel a keresztet. És ez ugyanígy igaz a tanítványságra, hogy Jézus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, ha bárki akar jönni, az vegye fel a keresztjét. Tehát ez nem olyan, hogy ha újjá akar születni, akkor vedd fel a keresztet. Tehát nem. Tehát ez itt a második lépés. És fogjuk majd látni később ebből a szakaszból, hogy például csak így előre megyek egy kicsit, beszél Jézus nem sokára a toronyépítésről, hogyha valaki tornyot épít, ki az, aki tornyot épít, és nem számítja ki előbb a költséget. Ugye Gábor, te most építkezel, kiszámoltad a költségeket, hogy van-e mivel befejezned, mert utána csak mindenki nevetni fog rajta, tudod, a testvéred lesz az első, lehet, hogy Gábor nem tudta befejezni az építkezést. Ugye nem. De egy újjászületett ember, egy csecsebő, hát az se tudja, mibe csöppent bele. Hogyan számolhatná ki a költségeit? Tehát ez valaki, aki a költségeket ki tudja számolni, az valaki, aki már megértett valamit. Valaki, aki már elkezdett érteni valamit. Aki már benne van. Akit már Isten tanított. És elkezd gondolkozni, és rájön arra, hogy hát a tanítványságnak tényleg van ára. És Jézus egyébként itt ez a Lukács egyébként ez arról szól, az árról, amit igazából a tanítvány fizet meg. Tehát Jézus hátrafordult, és nem higította fel az üzenetet, hogy megtartsa a sokaságot, nem tett ott nagy csodákat, hogy még többen kövessék őt, hanem elmondta nekik az igazságot. Tehát az első dolog, egyébként 4 van ebből. Egy igazi tanítvány minden áron imád. Minden áron imád. Ő egy imádó minden áron. Tehát nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, hanem amikor rosszul. Nem csak akkor, amikor egészséges vagy, hanem amikor beteg vagy. Nem csak akkor, ha mindened megvan, hanem akkor is, amikor veszítesz. Te mindig, minden áron imádsz. Amikor Jézus arra hív, hogy kövesd őt, nem arra kér, hogy osztozz az ő népszerűségéből. Pont ellenkezőleg. Az ő népszerűtlenségéből. De azt mondja, azt hiszem, hogy zsidó levélben van, ugye, hogy menjetek ki a táboron kívül az ő gyalázatát. Nem az ő sikerét, nem az ő győzelmét, hanem az ő gyalázatát. Mert ő egy elvetett, utált, meggyalázott király ebben a világban. És a tanítvány azonosul vele. Felveszi ugyanezt. Tehát Jézus nem arra hívja a tanítványt, hogy az ő népszerűségéből osztozzon, hanem a népszerűtlenségétől. Tehát az első pont, egy tanítvány Jézust helyezi mindenek elé. Rokoni kapcsolatok elé. Most Jézus nem azt tanítja itt, hogy gyűlöd apádat vagy anyádat, de Jézus iránti szeretetednek, ha összehasonlítod a szüleid iránti szeretettel, vagy a gyermekeid iránti szeretettel, kicsit úgy néz ki, mintha gyűlölnéd őket. Tehát Jézus iránti szeretet annyival magasabb, meg elsőbb helyet kell, hogy vegyen a tanítvány életében, hogy a többi más szeretet csak gyűlöletnek néz ki. De egyébként, ha Jézus szereted első helyen az életedben, sokkal jobban fogsz másokat is szeretni. Sokkal inkább. Lehet, hogy egyébként az üzenet végére érünk, már nem fogjátok olyan sokan felemelni a kezeteket, hogy hát én tanítvány vagyok. Lehet, hogy inkább csak azt fogjátok mondani, hát szeretnék az lenni. Vagy hát én messzi vagyok még, mert én, ahogy gondolkozok ezeken a dolgokon, egyszerűen nem tudom kijelenteni, az én az Úr Jézus Krisztus tanítványa vagyok. Pál apostol szavain gondolkoztam még sokat. 1 Korintus 7-ben, amikor beszél a házasságról, meg stb. Tudjátok. A vége felé ott azt mondja, és szinte azon az állásponton van Pál, hogy jobb, hogyha egyedül marad. Mert így az Úrnak a dolgaira tud gondot viselni, de hogyha megházasodik, férjhez megy, akkor azon lesz, hogy a férjének kedvessége, meg a világ dolgaival fog elfoglalkozni. Így viszont ezen gondolkoztam, hogy egyszerűen csak nem vagyunk mindannyian képesek arra, hogy egy érett módon kezeljük azt, hogy családunk van, dolgozunk, számlákat fizetünk, gyerekeink születnek, unokák jönnek, és nem vagyunk képesek arra, hogy Jézus Krisztus megtartsuk mindenek fölött, a legeslegelső helyen, ezek közöttette is, és a szívünk megosztódik. És így már nem tudunk igazán tanítványok lenni. Értitek, hogy mire gondolok? Mikor a szív megosztódik. Tehát az első pont az, hogy ha valaki én hozzám jő, most nem fogom még egyszer fölolvasni, de az, hogy az ha nem gyűlölöd meg őket, nem lehetsz tanítvány. Tehát ez Jézusnak a. Ez Jézus szavai. Ez nem az én ötletem, ezek Jézusnak a szavai. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam nem jő, nem lehet az én tanítványom. És egyébként a kereszt az maga az, az a szégyennek, a gyalázatnak, az elutasításnak, a fájdalomnak a helye. Sokan így egy emblémát csinálnak a nyakukra, de igazából a kereszt az, aki a keresztet hordozza, az azonosul Jézus Krisztusnak az elutasításával, a gyalázatával, ugyanúgy, ahogy őt kivetették. Jézus maga mondta, hogy engem utáltak, a házúrát, akkor mit fognak csinálni a ház népével? Tehát ez az első pont. Sőt, még a maga lelkét is. Tehát Jézus Krisztus jobban kell szeretned önmagadnál. Mert azt mondja Jézus, hogy ha nem szereted őt jobban a magad lelkénél, akkor nem lehetsz az ő tanítványom. Tehát igazából, és van még három pont egyébként. Igazából ez nem egy egyszerű kérdés. Mindannyian bizonyos szinten vagyunk, és tanulunk, és ilyen értelemben lehet, hogy tanítványok vagyunk, hogy tanulunk. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Nem tudom, hogy ebben van-e növekedés. Hogy most, én most növekszem az odaszánásban, hogy már csak egy kicsit megosztott a szívem, tudod, múlt évben még jobban megvolt. Szóval nem tudom, hogy ebben van-e növekedés. Én azt vettem észre, hogy inkább küszködés van benne. Inkább küszködés. És azok a hívők, akik nem 100%-osan odaszálltak, azok olyan problémákkal küszködnek ebben a világban, akár pénzügyi dolgok, csomó mindent, kísértések, olyan dolgokkal küszködünk, amivel a tanítványok nem küszködnek. Miért nem küszködnek vele? Mert azok a dolgok már nem fontosak nekik. Már nem fontosak nekik, mert ők meghaltak azoknak a dolgoknak, és teljesen mindent Istenre bíztak. Az már nem fontos nekik. Na, nézzük akkor a második dolgot. És itt mondja Jézus, mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, ugye is a szőlőbe szoktak tornyot építeni, hogy észrevegyék a kártevőket. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze. Nem, hogy minek után a fundamentumot vetett és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, de nem bírta véghez vinni. Tehát az első, a legelőször, amit Jézus beszél, az a megfeszítetés. Ami azt is jelenti, hogy a te hírneved már nem számít semmit. A véleményed nem számít, a hírneved nem számít, az akaratod nem számít. Csak Jézusnak a véleménye, az ő hírneve, csak az ő akarata számít. És hogyha ez nem így van, akkor nem lehetsz Jézus Krisztusnak a tanítványa. Azért ez kemény, nem? Ezek nem az én gondolataim egyébként. Tehát ez a kritérium a tanítványság. Láttad Jézus valaha megsértődni? Ezért lett volna oka rengeteg. Mindig csak jót tett az emberekkel, feltámasztotta a halottakat, gyógyította őket, és azok meg állna, üldözték, meg akarták kövezni, és ő nem követett el bűnt. Hát, hogyha valakinek lett volna oka megsértődni, akkor neki lett volna megsértődni. Egyébként a legelső gondolatom az az volt, hogy a büszkeségről, mint bűnről fog beszélni. Ez az egyetlen bűn, amiért az ördög soha nem kárhoztat minket. És ez az a bűn, amit nagyon nehéz észrevenni az életünkben. A büszkeségnek a bűne. Van ezer arca. És erről akartam egyébként legelőször készülni, meg beszélni. Mert amúgy nagyon sérti a büszkeségünket. Az, hogy igazából nem vagyunk függetlenek. Soha. Hogy vagy az egyik királyságba munkálkodok, vagy a másik királyságba, de nem vagyok független. Nem vagyok saját magam ura igazából. És szerintem ez volt Lucifernek is a problémája, hogy független akart lenni. És mikor sérti Mikor úgy érzed, hogy sérti az a gondolat, sért az a gondolat téged, hogy te egy teremtmény vagy. Hogy Isten alkotott téged egy célra, és nem a magadé vagy, és nem tetsz akármit, az mindig csak a büszkeségünket sérti igazából. Mert mi nagyon szeretünk függetlenek lenni. Hogy szabad vagyok, független vagyok, én hozom a döntéseimet, az én kezemben van a kormány, én irányítok. Egyszer Francis Chan prédikált erről, hogy mennyire szeretjük, hogy a kormány a kezünkben van. És egy távirányítós autó volt így a kezében, és azzal így illusztrálkozott, hogy a fickó ott ül, és a kormány, és nem adom át a kormányt senkinek, az én kezemben van. És utána meg lerakta, és a távirányítóval meg elkezdte ízélni. Hogy igazából lehet, hogy azt gondolom, hogy a kormány az én kezemben van, de én vagy neki engedelmeskedem, vagy neki. Nincs. És hogyha nem neki engedelmeskedem, akkor neki engedelmeskedem. Igazából nem vagyok szabad. De az az igazi szabadság, amikor neki engedelmeskedem. Tehát a második pont, az az építkezés. Tehát először Jézus beszél a keresztfeszítésről, utána beszél az építkezésről. A második pont, egy tanítvány építkezik minden áron. Építkezik. Megfeszítés, építkezés. Épít és befejez. Épít és befejez. Számolt ki a tanítványságodnak az árát. Nincs olcsó út. Nincs olcsó út. És Jézus nem keres olcsó követőket. Én azt hiszem, a világban túl sok befejezetlen építmény van. Azt hiszem, hogy azért, hogy mi történt velünk igazából. Buzgók voltunk, égtünk az Úrért, meg minden. Jártunk szolgálni, meg evangelizálni. Aztán megsérültünk. Aztán abban maradt az építkezés. Értitek? Szóval szerintem ez nagyon sokunkkal megtörtént. És ez nagyon sok keresztényel megtörténik. Hogy Isten megérinti az életünket. Buzgók vagyunk, tényleg tűzben égünk. Állandóan Jézusról beszélek mindenkinek, mindenhol. És aztán megsérülünk, és abban marad az építkezés. Ezért mondja Jézus, hogy számolt ki a költségeket. Tehát építkezés. Egy tanítvány minden áron építkezik. A következő, az pedig a 31-től van. Ez mind egyébként Lukács, Jézus beszél a tanítványságról, és különböző aspektusokból világítja meg. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. És ez a következő, hogy túl sokan vagyunk, akik kompromisszumot kötöttünk. De ha az ördöggel kötünk kompromisszumot, akkor ő nyert. Egy háborúban csak egy nyertes van. Lehet, hogy a kompromisszum azt a benyomást kelti, hogy Oké, most két nyertes van, de igazából nincsen két nyertes. Mint az a vicc, tudjátok, mikor a vadász elmegy medvére vadászni. Ismeritek azt a viccet? Elmegy. És meglát egy medvét, és fölött, hogy már húzná a ravaszt, mire a medve. Állj! Ne lőj! Beszéljük meg! Azt mondja, te ugye azért jöttél, hogy egy jó medve bundát legyen. Azt mondja a vadász, igen. Jó, tedd le a fegyvert, üljünk le, beszéljük meg. Leülnek, azt mondja a medve, én azért jöttem, hogy egy jót vacsorázzak. Te azért jöttél, hogy legyen egy jó medvevő. Így van? Azt mondja, így van. Mire véget ért a beszélgetés, a medvének volt egy jó vacsorája. A férfinak meg egy jó medvevő mundája. Na, ilyen az, amikor kompromisszumot kötünk az ördöggel. Igazából. Tehát a harmadik pont az az, hogy egy tanítvány minden áron háborúzik. Háborúzik. Mi háborúban vagyunk. A tanítvány háborúban van. És csak egygyőztes lehet. Ez kemény amúgy. Ez a rész a Bibliában. Ez nem az az édes rész, hogy gyertek mindjárt hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ezeket a részeket mind nagyon szeretjük, tudod, és én megnyugvást adok nektek. Vagy mit szóltok ehhez? Az én kedvencem a János 14. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, helyet készítek nektek. Ha nem volna, megmondanám nektek. Tudjátok, ezek van nagyon sok ilyen nagyon édes rész, ami ilyen édes a szívünknek. Viszont amit Jézus most ad, ez só. Ez itt só. És ha a sót a sebre ráteszed, akkor az fáj, de elősegíti a gyógyulást. Tehát Jézus igazságot mond, igazságot ad az embereknek. És azon tűnődöm, hogy utána mennyien követték abból a sokaságból. Utána. És van még egy rész egyébként. Ez nagyon kemény. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól. Nem lehet az én tanítványom. A kérdés a következő. Van-e olyan terület az életedben, akár a pénztárcád, akár a szívedben egy sötét szoba, vagy bármi? Egy olyan terület az életedben, amihez Jézus nem nyúlhat. Ja. Van-e olyan, ami azt mondod, hogy ide, ebbe a szobába Jézus nem jöhetsz be, vagy ehhez nem érhetsz hozzá? Mert azt mondja Jézus, ha búcsút nem veszel minden javaitól, nem gondolom, hogy Jézus csak most kifejezetten pénzre gondol itt, hanem mindenre gondol. Minden. Tehát egy tanítványnak nincs olyan, hogy ez a sajátom. Tehát ez megszűnt. Ilyen nincsen. Hogy, ugye most olyan világban élünk, hogy nagyon-nagyon fontos lett a property, tulajdon. Hogy ez az enyém, nekem milyen autóm van, nekem milyen házam. Nagyon-nagyon fontos lett. És lehetőséget adtak az embereknek, hogy úgy a házhoz, meg lakáshoz jussanak, hogy hitelt vesznek föl, hogy még mielőtt megdolgoztak volna érte, már legyen nekik. Ilyen világban élünk. És azt mondja Jézus, hogy a tanítványnak ilyen nem lehet. Nincs ilyen. Semmit nem mondhatsz magadénak. Semmit. És ezt nem én mondom, ezt Jézus mondja. Ha búcsút nem veszel minden javaitól, nem lehetsz az én tanítványom. És egyébként ezt látjuk az első századi kezdeményeknél, hogy senki nem mondott semmit a sajátjának. És persze megmagyarázzák nagyon, hogy ez most már miért nincs így, de ezt Jézus mondja. De a negyedik, nem ez a negyedik egyébként, ez csak egy ilyen közbeszólás. Igen, ezt föl is írtam egyébként. Ha van bármi az életedben, amit az Úr Jézus nem érinthet? Olyan csendben vagytok. Lehet, hogy a feleségemnek igaza volt, hogy ez az üzenet nem fog nektek tetszeni. De én nem csak nektek prédikálok egyébként, hanem magamnak is. Mert amikor egy ujjal mutatok rátok, három mindig visszamutat rám. A negyedik pont. Azt mondja Jézus, jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas. Kivetik azt, akinek van füle a hallásra, hallja. A negyedik pont az pedig az, hogy egy tanítvány bizonyságot tesz bármi áron. Tehát a bizonyságtétel. Jézus Krisztusról való bizonyságtétel ebben a sötét világban. Akár a munkahelyemen, akár az iskolában, akár az utcán, amikor lehetőségem van rá. Bizonságot teszek és beszélek az evangélium üzenetéről, mert ez nélkül az emberek elvesznek. Tehát akkor nézzük át még egyszer. Az első pont. Tanítvány Jézus Krisztus imádója minden áron. Nincs saját véleménye, nincs saját akarata, nem fontos a saját hírneve, csak Jézus hírneve fontos, csak Jézus akarata fontos, csak Jézus. Igazából Jézusnak nincs véleménye, neki igazsága van, ő az igazság. A második pont. Tanítvány építkezik, minden áron építkezik, és befejezi. Nem csak elkezdi, hanem be is fejezi. Talán ezért is mondja Jézus azt, Judit, hogy aki az eke szalvára vetette a kezét, de visszatekint, az nem méltó hozzám, és az nem alkalmas tanítványnak. Nem azt mondja Jézus, hogy elvesztette az üdvösségét, hála Istennek. Tehát nem erről van szó. A harmadik tanítvány háborúban áll. Háborúzik. És erről sokat beszél egyébként a Biblia. A szellem kardjáról, hogy vegyétek fel az Isten minden fegyverzetét. És hogyha egyébként úgy találtad magad, hogy ez nem egy kárhoztató üzenet. Hát hogyha úgy találtad, hogy igen, bizonyosan kompromisszumot kötöttél, bizonyosan az épületed félben van, vagy stb. Ez nem egy kárhoztató üzenet. Én csak arra próbálok rámutatni, hogy mi Jézus Krisztusnak a kritériuma a tanítvánsággal kapcsolatban. Mert nekünk megvan a saját gondolatunk, hogy mit jelent, de ő meg elmondja, hogy mi az igazság. Tehát egy tanítvány minden áron háborúzik. És a negyedik pont. A tanítvány bizonyságot tesz minden áron. Akkor is, ha kicsúfolnak, akkor is, ha kinevetnek. Végül is, hogyan tudnám Jézus Krisztus gyalázatát hordozni, hogyha nem teszek róla bizonyságot? Tehát, hogyha csendben vagyok, akkor senki nem fogja tudni, hogy keresztény vagyok, munkahelyen sem. Akkor el fognak cikizni, kinevetni, gúnyolni a hátam mögött, összebeszélni rólam. Na, úgyhogy ezek a gondolataim mára. Lehet, hogy fejezzük be egy imában. Lehet, hogy egy kicsit újraértékelődött benned. Mit jelent tanítványnak lenni, és mekkora ára van igazából? Hát igazából az ár, az minden. Tehát mindenedbe kerül, amit van. Egy tanítványnak nem lesz saját élete, nincs saját életed. Egy katona leszel, aki tanul és engedelmeskedik, és mindig azt teszi, amit a mestere mond. Ezt mondtam Mártinak is már, hogy sokszor hallom, meg én is így vagyok vele, hogy nem hallom az Úr hangját. És tudod, én szerintem sokszor azért nem, mert nem vagyunk odaszántak. 100%-ig neki odaszántak. Azért nem hallom. Mert aki neki odaszánt, az hallani fogja a hangját. Mert aki vezethető, mert aki követi őt, és vezethető, azt ő vezetni is fogja, és követni is. Azt vezetni fogja. Tehát aki vezethető, azt Jézus vezetni fogja. Sokszor azért nem halljuk a hangját, mert annyi minden el vagyunk foglalva. Annyi minden leköt bennünket ebbe a világba. Igen. És mellette persze még próbáljuk olvasni a Bibliát, meg imádkozni. De ez nem a tanítványság, ez inkább, tudod, egy drága hívő vagy, aki küszködsz. Azzal küszködsz, hogy közel maradjál az Úrhoz ebben a zűrös világban. És sokszor én saját magam így találom az életemet. Hogy azzal küszködök, hogy próbálok közel húzódni, vagy közel maradni az Úrhoz ebben a tényleg zűrzavaros világban. De ez nem a tanítványság. A tanítvány az egy katona. Mint ahogy Pál apostol mondta Timóteusnak, hogy egyetlen katona sem elegyedik bele a világnak a gondjaiba, meg a dolgaiba. Csak azért, hogy annak tetszen, aki őt harcosává fogadta. Tehát egy tanítvány az egy katona, az egy harcos, az egy olyan, mint Dávid. És nem olyan, mint Saul, az első király, hanem olyan, mint a második, a Dávid. Na, imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, Úgy hiszem, hogy mindannyian vágyadunk arra, hogy tőled tanuljunk, és egyre inkább rád hasonlítsunk. De megvalljuk, Jézus, hogy olyan sok minden ebben a világban elvonja a figyelmünket. És nagyon sokszor megosztott a szívünk, hogy a világból is akarjuk a jó dolgokat, meg a kereszténységből is akarjuk a jó dolgokat, de nem vagyunk hajlandók megfizetni az árát annak, hogy igazi tanítványod lehessünk. Kérünk téged arra, hogy könyörülj és irgalmazz nekünk, és vezess minket azon az úton, ahol mi igazán valóságosan, teljesen, 100%-ig odaszánt, elkötelezett, tényleg tanítványait, harcosait, katonáid leszünk, mert neked ilyen emberekre van szükséged ebben a világban, akiknek az a szenvedélyük, hogy a te akaratodat tegyék, és nem a saját dolgaikat. A te nevedben kérjük ezt, Jézus. Amen. Amen.